Kegyelem teológiája óra, második hét. A helyreállító kegyelem, erről fogunk beszélni. Méghozzá bűntudatról és a kegyelemről. Isten hogyan szabadít meg minket a bűntudattól. Ez a várakozásom a mai órával kapcsolatosan Istentől, hogy gyógyítani fog ma mindannyiunkat. Nem véletlen, hogy itt vagy, és nem egy órát jöttem lezavarni, hanem Isten fog tanítani bennünket, és megkérnem itt a gyerekeket elől, hogy viselkedjenek. Csak a jegyzőkönyv kedvéért Vas Zoltán és Örhe Edina.
Bocsánat.
Én is bocsánat.
Jó, mert szétültettem önöket. De se baj. Nem kell, hogy bűntudatotok legyen. És igazából legyen, mert ez jó. Oké. Bukás. Kezdjük a bukással, jó? A bukás az élet része. Nem tudom, hogy észrevettétek-e már. Egy céllövő olimpiai bajnok, fantasztikus, nagy tapsvihart kap, amikor megnyeri az olimpiát. Kap x millió forintot, hogyha ez magyar. Nem tudom, mennyi a jutalmuk, amikor egy olimpiai aranyérmet kapnak. Belekerülnek az újságba, mit tudom én, valamilyen csarnokba is fölkerül a plakettjük, vagy akármi, nem tudom, tehát hogy örökítik meg ezt az utókornak. De hatalmas nagy üdvrivalgás van az olimpiai bajnok életében. Mert, mit tudom én, az olimpián lőtt 40 darab 10-es találatot. Mondjuk. 42-ből 40-szer eltalálta a 10-est. Hogy mit tudom én. De azt nem látjuk, hogy emögött ott van még sok-sok eltévesztett lövés az, hogy eljutott idáig. Tehát amikor a nagy taps és üdvrivalgás van emberek életében, hogy milyen sikeresek és milyen jók és milyen ügyesek voltak, ahhoz sok-sok bukás vezetett el. Amit nem regisztrál senki, de kellett. Kellett, mert így tanult meg jól célozni, jól lőni. És aztán mindenki a sikeres lövésekre emlékszik, és az van megjutalmazva. Aztán, ha megnézzük a Bibliát, és olvasd a Bibliádat, mindenképpen olvasd a Bibliádat, ne hagyd, hogy csak magyarázzák neked, olvasd a Bibliádat. Nagyon fontos. Ha megnézed a szereplőit, akkor azt mondhatjuk, hogy a Biblia az a bukások sorozata. Tehát a Bibliában szereplő emberek, karakterek, személyek, azt mondhatjuk, hogy tele van olyan emberekkel, akik csak hasaltak. Az elején kezdjük, ott van Ádám és Éva, képtelen volt ezt az egyetlen egy parancsolatot megtartani, hogy arról az egy nyavajás fáról ne egyenek. És ettek. Aztán, amikor ott volt ez a vízözön dolog, ott volt Noé. Milyen dicsőséges dolog, nem? Hogy Noé, egyedül Noé, az egész világon, egyedül Noé fért be abba a bárkába. Ő volt egyedül, aki hitáltal bement abba a bárkába, és megépítette. Milyen hős volt. 120 esztendeig építettek, gúnyolódások, hülyének nézték, mert irreális dolog volt ennek az embernek azon a vidéken. Azok között a körülmények között bárkát építeni, de ő hajtogatta, hogy hát az Úr azt mondta, hogy. És megtette, egy hős volt. Kijöttek a bárkába. Mi történt? Jó, benyomott. Berugott. Ez az, amit a vasárpiskában, a Noé bárkát sztoriból nem mondanak el a vasárpiskában. Aztán ott van Ábrahám, hitünk atya. hűtlen volt a feleségéhez. Aztán hazudozott a feleségét illetően, csak hogy mentse a bőrét. Szatan Dávid, az Isten szíve szerint való király, házasságtörést követett el, megölte az egyik legjobb barátját. Aztán ott van Péter, a gyülekezet oszlopa, készen állt arra, hogy kövesse Jézust bármi áron, ha börtönbe csukják, ha akármi, és aztán háromszor elárulta őt. Énként azt mondják, hogy azért árulta el Jézust háromszor, mert emlékeztek, az valamelyik evangélium elején ott van, hogy Jézus meggyógyította Péter anyósát. Péter anyósát meggyógyította Jézus. És bosszúból Péter háromszor megtagadta az Urat. Te annyira komolyan akarjátok venni, mint az Urat látomta. Éreztétek, hogy valamit nem stimmel, de nevessek, vagy... Ja, aztán ott van Mózes is, most megint visszaugrunk egy kicsit az Ószövetségbe. Vagy ott van Pál, vérontók voltak, gyilkosok voltak. És közben azt gondolták, hogy Isten szolgálják. Ja, úgyhogy a bukás az igazából az emberi létnek egy oldala. Egy alantas oldala. És egy olyan része az embernek, amit szeretne elrejteni. Szeretne takargatni. És a Biblia pont ezeket a bukásokat föl is jegyzi róluk. Csak azért, hogy lásd, hogy ők nem különbek, mint te vagy én. Ugyanolyan emberek, ugyanolyan természetű emberek vagyunk mi, mint ők. Ez nem egy szuperemberekről íródott könyv, hanem azt látjuk, hogy Isten használja ezeket a csonkabonkákat azért, mert azt akarja, hogy ő dicsőjön meg az ő életükben. Úgyhogy tökéletes alanyai vagyunk Isten tervének. Tökéletes alanyai. Hogy mindaz megvalósuljon az életünkben, amiket ő ígér a Bibliában. Ja. Úgyhogy Jakab 5.17-ben például azt mondja Illésről, hogy ő egy hasonló, hozzánk hasonló természetű ember volt. Tehát hozzánk hasonló természetű. Egy Királyok 19-ben azt látjuk, hogy Illés paranoiás lesz, depressziós lesz. Azt hiszi, hogy ő egyedül a legény a gáton. Közben Isten aztán azt mondják, hogy dehogy is vannak még 7000 rajtad kívül. Tehát nehogy azt hitt, hogy te vagy itt a nagy hős, aki megpróbálod Istent kihúzni a csávából, hanem... Na mindegy, tehát ott van ez a fickó, és hihetetlen győzelmei vannak, hihetetlen csatákba nyer, 18. fejezet volt, van a Bál proféták, csúfos vereséget szenvednek, mert Isten csodát tesz, és ott van egyedül Illés, ott van a 400 Bál proféta. Olvassátok majd el a sztorit. És mindezek után, miután Isten hatalmas dolgokat tesz Illésen keresztül, menekül. Böffent egyet Jézabel. Még csak nem is lehet komolyan venni azt, amit mond. És Illés menekül. Menekül. Beúzott farokkal, és elbújik egy barlangba, és szomorkodik. Depressziós lesz. Tehát hozzánk hasonló ember. Hozzánk hasonló ember. Ja, úgyhogy a valódi hősök, azok ezek az emberek, akik hitáltal jártak, annak ellenére, hogy abszolút olyanok, hogy képtelenek. Képtelenek. A tökéletlenségnek a legvalószínűtlebb modelljei. Okay? Tehát őket nem lehet berakni sehová, hogy ez a tökéletességnek a példaképei. De ez egy örömhír számunkra, mert azt láthatjuk, hogy legyőzték a nehézségeket. De nem egyedül győzték le, hanem Istennel. És hogy Zsidók 11-ben olvashatjuk, ha végigolvasod, ott vannak ezek a karakterek, akiket felsoroltam, és ők a hit példaképei. Nem a tévedhetetlenség példaképei, hanem a hit példaképei. Ja. Úgyhogy miről fogunk ma beszélni? Bűntudatról. Bűntudatról. Ja. Biztos, hogy voltunk mindnyájan az életünkben olyan helyzetben, amikor szemlesütve azt mondtuk, hogy igen, én voltam. Legalábbis gyerekkorodban lehet, mert lehet, hogy gyerekkorodban küzdöttél ellene. Nem én voltam. Volt testvéred akkor. Valamit csináltál, gyorsan elhagytad a helyszínt, és ott hagytad ártatlanul. Mint én, mikor az öcsémék a szembe lévő ház ablakát csúzlival kilőtték. Én teregettem ruhákat az ablakba, és nem tudtam, hogy milyen fetrengenek a földön. De akkor már szemből néztek, és én ott álltam a vizet. Egyértelmű volt, hogy ki lehetett. Jó volt. Jó volt. Ez csak a nemzetbiztonsági hivatal volt abban az időben. Tehát. Jöttek a nyomozók. Yeah. Jakab 2:10. Hiszen ha valaki csak egy dologban bűnös, különben pedig az összes többi parancsot megtartja, mégis az egész törvény ellen vétkezik. Tehát mindegy, hogy az ember mennyire tökéletes, és mennyire jól megy neki ez a törvény betartása, ha egyetlen egy dolgot elvét, akkor megszegte az egész törvényt. Megszegte. Úgyhogy igazából ezen a szűrőn mind átestünk, mind ebben a hajóban evezünk, legalább egyet biztos, hogy elbaltáztunk. Úgyhogy küszködünk mindannyian a bűntudattal. Tehát ha azt gondolod, hogy egyedül vagy, vagy csak a néhány keveseknek a kevesekbe tartoz, akik küszködnek bűntudattal, akkor csak hagyd mondjam, hogy mindannyian küszködünk vele. Még az is, aki azt gondolja, hogy nem. Mert rengeteg cselekedetünk, rengeteg gondolatunk, rengeteg tettünknek a gyökere, akár a keresztény magaviselet, a keresztény szokások, ez sok a bűntudatban gyökerezik. És az adja a motivációt. Úgyhogy amikor Isten, de majd eljutunk a végére ide, amikor Isten megpróbálja meggyógyítani a bűntudatot, sokszor keresztények ragaszkodnak a bűntudathoz, mert megtanulták az 5, 10, 15, 20 év alatt a kereszténységükben, hogy ez az, ami motiválja őket. És hirtelen ki van húzva a talaj a lábuk alól, mert elveszítették a motivációjukat. Mert eltűnt a bűntudat. Úgyhogy veszélyes dolog Isten kezébe kerülni, Isten kegyelmébe kerülni. Nagyon veszélyes. Isten nem szórakozik velünk. Ja, úgyhogy egy hajóban evezünk, mindannyian. Annyi luk van a hajón, hogy a 10 ujjad nem elég. Tehát mindenképpen süllyedünk. Tehát több van, mint a 10 ujjad, meg még mint a másik 10 lábujjad. Ja. Úgyhogy bűntudat. Jaj, bűntudat. Nézzük meg, mi Isten válasza a bűntudatra. De először is megnézzük azt, hogy mi a bűntudat. Jó? Mi a bűntudat? Beszélni fogunk a valós bűntudatról, de van különbség a valós és a hamis bűntudat között. És először ezeket fogjuk majd megnézni. Tehát mi a bűntudat? Nehéz definiálni, de az biztos, hogy mindannyian éreztük már. Biztos vagyok benne, hogy mindannyian éreztük már. Tehát ezt az érzést tudjuk, hogy milyen. Milyen, amikor az embernek bűntudata van. Tehát tudjuk, hogy milyen az az érzés. Egy ige vers, 38. Zsoltár 5. verse. Mert bűneim összecsaptak fejem fölött, súlyos teherként nehezednek rám. Tehát a bűneim összecsaptak a fejem fölött, súlyos teherként nehezednek rám. Igen, ez... Nagyon jó megfogalmazás. Szinte tökéletes megfogalmazás. Ez egy olyan érzés, amikor azt gondoljuk magunkban, hogy oké, remélem senki nem látta. De azért elég ciki úgy magam előtt is a dolog. Sőt, nem is voltam egyedül. Mert Isten ott volt velem. Úgyhogy éppen ez súlyos teher nehezedik ránk. Tehát azért imádkozunk, hogy senki nehogy rájöjjön. Nehogy rájöjjön. Tehát ez nem egy jó érzés. Nem egy jó érzés. És aztán érzünk egyfajta büntetést is a szívünkben. És talán ez a büntetés, tehát ez a bűntudat talán egy kicsit ez a következménye ennek, tehát a bűnünknek, amikor elbukunk. Isten rak ránk egy terhet, ahogy ez az igevers mondja, és hogy túl nehéz ezt elviselni. És Isten nem véletlenül teszi ezt, tehát direkt rak ránk ilyenkor olyan terhet, amit nem tudunk elviselni. Direkt. Mert Isten a bűntudattal nem büntetni akar minket. Nem azt akar, hogy állandóan rosszul érezzük magunkat. Sokkal nagyobb célja van vele. Tulajdonképpen a bűntudat az egy figyelmeztető jelzés. A bűntudat az egy figyelmeztető jelzés. Mert azt mondom, hogy amikor felüt a fejét, akkor azt mondja Isten, hogy oké, elbuktál, tettél valami olyan dolgot, ami nem helyes, évvel egy picit. Évvel egy picit. De Isten nem azt akarja, hogy egész életünkben így érezzük. Esze ágában nincs, hogy egy ilyen terhet tegyenek, hogy egész életünkben ez alatt. Annyi teher lenne már rajtunk, és tényleg nem véletlen, hogy emberek összeroppannak, és egészségileg is tönkre mennek, mert nem tudnak mit kezdeni a vétkeikkel, a bűneikkel. Úgyhogy Istennek nem ez volt a célja a bűntudattal, hogy rosszul érezzük magunkat, hanem ez egy figyelmeztető jelzés. Ami azt mondja, hogy valami nem stimmel. Valami homokszem került a gépezetbe. Valami nem jó. Valamit meg kell javítani. Olyan, mint amikor ott van az autónak a műszerfele, és akkor kijön ez a motor lámpa, vagy mit tudom én mi, vagy amerikai kocsikban van ez a check engine. De lehet, hogy a Toyotában is ez van már, check engine. Igen, ez a tipikus eset, ezt is majd. Amikor az ember úgy próbálja orvosolni ezt a problémát, hogy eltakarja kezére, hogy leragasztja, hogy ne lássa, hogy ég a lámpa. Igen, van ilyen is. Ja. Tehát, segít az, hogyha összetöröm ezt a figyelmeztető jelzést, csak hogy ne jelezzem már nekem? Segít? Nem. Mert még mindig ott marad az a probléma, amit meg kell javítani. Tehát ez igazából egy jelzés, a bűntudat. De sajnos sokan így bánnak el a bűntudattal, hogy fogják ezt összetörik, megpróbálják összetörni ezt a jelzést, megpróbálnak valamit csinálni ezzel a jelzéssel, a bűntudattal, de nem úgy bánnak vele, ahogy Isten akar bánni vele. És mit tudom, az egyik, amit tesznek, hogy úgy csinálnak, mintha ott se lenne. Csak megy tovább, úgy csinálnak, mintha ott se lenne. Én egyszer egy hengerfej köszörülés lett a következménye, mert úgy csináltam, mintha ott se lenne a probléma, vagy a hang. Kis marutinál. Aztán fölforrt a víz az M7-esen. Úgyhogy ott dekkoltunk. Mert nem, tehát ott nincsen ilyen, hogy figyelmeztető lámpa. Tehát ez közel 20 éves autó már. De hangok jelezték, hogy valami nem kóser. És nem törődtem vele. És aztán megtörtént a baj. Hát igen. Tehát vannak, akik úgy csinálják, mint ott nem is, nincs is ott a probléma, de ott van, ott a jelzés, szól, világít, lüktet, hangja van, ordít, sikít, és Isten azért tette ezt oda, hogy figyelmeztessen, hogy felhívja rá a figyelmet. Úgyhogy a legjobb dolog, a legjobb megoldás, hogyha megjavítjuk. Meg kell javítani. Tehát semmi különleges dolgot nem kell, semmi trükk, meg kell javítani. Megvan a probléma gyökere, meg kell javítani. Ez lett van a legegyszerűbb nekem is az autóval. Nem nyúzom tovább, nem szórakozom vele, ha nem egyből megyek a szerelőhöz, és megjavítja, és nem került volna annyiba a történet, és nem lett volna olyan sok kellemetlenség vele. Ja, úgyhogy a szerelő, és Isten a mi szerelőnk. Úgyhogy ezt kell tegyük az életünkbe. Ott a bűntudat, ég ez a lámpa, és azt mondja, hogy most időt kell töltened Istennel. Oda kell menjél Isten. Bűntudat megjelenik, ez azt jelenti, menj oda Istenhez. Időt kell töltsél Istennel. Menj oda ő hozzá. Szükséged van a gyógyulásra. Menj oda a gyógyítóhoz. Ne csinálj semmi olyan dolgot, ami feletteti vagy ellensúlyozza. Menj oda ő hozzá. Tehát az ő személyére van szükséged. És ezért hozta be ezt a bűntudatot Isten. Hogy ez majd segít bennünket odavinni ő hozzá. Egy jelzés. Ja. Úgyhogy mielőtt még megnéznénk, hogy Isten hogyan gyógyítja meg, beszélnünk kell még két dologról, mégpedig különbséget kell tegyünk a kétféle bűntudat között. És kezdjük először az őszinte, vagy nem is te, hát őszinte, igen, őszinte, de a valós bűntudat, ez az egyik. Ez az, amiről beszélünk, ez a valós dolog. Az ember elbukott, és akkor ott van. Tehát ennek a bűntudatnak van alapja. Valós alapja. Ez annak a bizonyítéka, hogy igenis olyanok vagyunk, mint a többi másik hithős, elbukunk is, csinálunk rossz dolgokat, hozunk rossz döntéseket. Ennek a következménye, tehát ha bántok másokat, bántom magamat, bántom Istent, akkor ennek az lesz a következménye, hogy ott lesz a bűntudat. Hogyha nincs bűntudat, akkor az azt jelenti, hogy tökéletes vagy, de tudjuk, hogy ilyen nincs. Tehát ott van mindannyiunk életében ez a valódi bűntudat. Aztán itt van a másik fajtája bűntudatnak, és ezt is nagyon fontos, hogy megértsük, hogy mi ez, meg miért van ez. Mert legtöbb esetben ez van. A hamis bűntudat. És ez olyan, ha már itt ennél a lámpánál tartunk a műszerfalon, hogy ott van a lámpa, de nem ég még. Viszont attól félek egész úton, hogy ez ki fog gyulladni. Vagy azt gondolom, hogy már égnie kéne, mert valami gáz az autóval, csak elromlott, tehát nem jelez. Tehát nincsen alapja, de én oda képzelem, és élek egy félelembe és egy rettegésbe. Te jó Isten, nehogy valami rossz dolgot csinálj, nehogy valami ezt csinálj, ha így csinálom, ha úgy csinálom, ez meg ki fog gyulladni, és félek a bűntudat érzésétől, megtapasztalásától. És azt tart engem félelembe és aggódásban. Tehát mit fognak az emberek gondolni rólam? Ha így, vagy úgy, vagy amúgy csinálom, vagy ha ezt mondom, vagy így öltözök, vagy úgy öltözök, mit fognak gondolni az emberek rólam? Hogy ilyen lesz a hajam, olyan lesz a hajam, fölszedtem 5 kilót, mit fognak gondolni? Leadtam 10-et, mit fognak gondolni? Akkor nem szokott bűntudat lenni. Csak a fő... Oké. Okay. Yeah. Ja, úgyhogy annyiszor hallottam embereket azt mondani, és lehet, hogy te is voltál már így. Sőt, tuti, hogy voltál már így. Azt mondják. Én ezt nem értem. Fölkeltem, semmit nem csináltam, de tényleg semmit nem csináltam még. Talán annyi, hogy bekapcsoltam a kávéfőzőt, és már bűntudatom van. De úgy nyom. Tehát, hogy nyom vissza az ágyba, vagy elnyom, mint hogyha valami rosszat csináltam volna, de nem tudom, hogy mi az, egyszerűen csak nyom, és bűntudatom van. És nem tudom megmutatni, hogy mi ez a probléma, nem tudom megmutatni, hogy mit csináltam, de egyszerűen csak nyom a bűntudat. Ott van. és érzem. Nem tudom, mi a forrása, egyszerűen csak rosszul érzem magam. És hogyha egy ilyen hamis büntetetben élsz, és ez az egyébként, akkor tudod, ez az a pont, amikor sok ilyen, hogy mondjam, ilyen mentális e-maileket küldesz saját magadnak. És elkezded kitalálni, hogy mi a bajod. Az a bajom, hogy, ez a bajom, hogy, ezért van bűntudatom, mert tegnap lelöktem a macskát, mielőtt lefeküdtem az ágyról. Vagy amikor a gyerekek lefeküdtek, akkor után jobb belerúgtam a macskába. Vagy mit tudom én, tehát hogy jönnek az e-mailek, a különböző megoldások, amiket tudod ki adja az ötleteket rá, az ördög. Az ördög. Adja az ötleteket, ezért, vagy azért, vagy amazért. De semmi okod nincsen, hogy bűntudatod legyen, de mégis jönnek a kis üzenetek, kivetítések, és azt mondják, hogy ezért rosszul érezheted, vagy azért rosszul érezheted magad. Vagy biztos rosszul néztél rá arra az illetőre tegnap, és hogy ő rosszul nézett rád. Hogy mit tudom én? Mit tudom én? Tehát az ember az nagyon kreatív, az ördög is nagyon kreatív, olyan jól össze szokták ezt hozni. Túl jól. Tehát elvéreznek emberek ebbe. Ja, úgyhogy... És a legszomorúbb az, hogy emberek elfogadják ezt az állapotot. Tehát azt mondják, hogy ezzel együtt kell élni, ez van, hát bűnös emberek vagyunk, persze, hogy van bűntudatunk, és elfogadják. De... ennek nem így kell lennie. Nem így kell lennie. Ez egy hamis bűntudat. Ennek semmi helye nincs az életünkben. Ha valósnak, igen, mert elbuktam, jön az az érzés, amit Isten azért adott, hogy menjek oda ő hozzá, és bánjak el vele, hogy megint visszatérjek arra az ösvényre, ami vele együtt van, arra az útra, a vele való útra, és ennyi. De lehet, hogy ez csak 5% az én bűntudatomból az életemben. A 95% meg a sok hamis áll bűntudat, amit az ördög energizál az életünkbe. És ad egy nagyon-nagyon rossz motivációt mindenre. Családomban, munkahelyemen, a gyülekezetemben. Tehát ott van, nyomot hagy mindenhol, ahol csak vagyok. Ja. Na lássuk. Mi a következő kegyetlen mondatunk. Gyakran azért van ott az életünkben ez a hamis bűntudat, mert egyszerűen nem tudjuk elengedni a múltunkat. Mert ragaszkodunk a múlthoz, az eseményekhez, amik történtek velünk, vagy amit mi tettünk mások ellen, vagy másokkal, vagy amit mások tettek velünk. Sokszor ezt mondják emberek, tehát valami ilyesmit éreznek, hogy már 1000-szer kértem Istent ezen a területen. Annyiszor imádkoztam már. Évek óta imádkozom ezért, hogy bocsásson meg nekem, és egyszerűen csak nem érzem, hogy megbocsátott volna. Nem érzem, hogy megbocsátott volna Isten nekem ezért, vagy azért, vagy amazért. És ez azért van, mert nem tudnak túlmenni, túljutni, hátrahagyni a múltat. És ezért ott van ez a hamis bűntudat. És igazából ezért mondom azt, hogy sok keresztény, vagy az elmúlt órán mondtam, sok keresztény azt mondja, hogy kegyelem által lettem megváltva, kegyelemben élek, állok, ülök, mindent kegyelembe csinálok, de közben cselekedetek által élnek a kereszténységüket. Tehát megvan a szája a megvallása a kegyelemnek, még idézi is az igeverseket, de az életük arról szól, hogy cselekedetek által élnek, mert ott vannak ezek a bűntudat ilyen taposóaknák az életükben, ami lehet, hogy egy pár évig még nem is robban fel. De egyszer csak eljön egy olyan szituáció az életben, amikor rálép, fölrobban, és akkor pusztít. De 5 év, 10 éve, 15 éve történt valami, egy taposóaknál lett rejtve, és aztán rálép, és pusztít. Ja, úgyhogy amit meg kell értsünk, hogy a mai kereszténységben ez egy hihetetlen gyakori eset, a hamis bűntudat, és ez a motiváció az emberekben. Ja. Igazából több falat emel ez a hamis bűntudat a gyülekezetekben, akár egymás között a gyülekezetben, de az elveszettek felé is, mint ajtót nyit. Tehát inkább falakat emel, mint ajtót nyit az emberekhez és kapcsolatokban. Ja, és itt innen nincs kiút. Tehát valaki ide bejutott, van kiút, de egy nagyon zárt helyen van benne az ember. Nagyon-nagyon bezárja magát, körbeveszi magát bástyákkal, és nagyon nehéz oda bejutni. És nagyon nehéz onnan kijutni. Ja, és olyan emberektől hallottam ezeket a megnyilvánulásokat, akik nem 5 éve hívők, nem 2 éve, nem 10 éve, hanem évtizedek óta hívők. És küszködnek ezzel. Ja. A Galácia levélben Pál beszél arról, hogy igazából említ néhány embert, akik ezzel a hamis bűntudattal küszködnek. 3. fejezet, 3. verse. Azt mondja nekik Pál, hogyan lehettek ennyire ostobák, hogy a Szent Szellemben elkezdett új életeteket most emberi erővel akarjátok folytatni. Tehát is látszik, hogy ez egy probléma. A Galácia levél az erről szól, hogy ott voltak a galáciai hívők, ebben a tartományban élő hívők, és tudták, hogy kegyelem által üdvözültek, hitáltal, nem tőlük van Isten ajándéka ez, de visszatértek a kereszténységükben a cselekedetekhez. És Pál inti őket, hogy hát ez most mi ütött belétek? Hogyan lehetek ennyire ostobák, hülyék? Hogy a Szent Szellemben elkezdett új életeteket most emberi erővel akarjátok folytatni? És olvasd el a Galácia levelet egy ilyen szemmel. Tehát Pál is találkozott az első században ezzel a jelenséggel. Tehát ott van az életünkben. A kereszténységben ott van, bőven benne van. Úgyhogy azt gondolom, hogy az egyik legjobb dolog, amit tehetünk, amikor erről a bűntudatról beszélünk, hogy tudjuk, hogy hogyan tegyünk különbséget a kettő között. Tehát ez egy fontos dolog, hogy tudjunk különbséget tenni a kettő között. Hogyan teszünk különbséget? Honnan tudod, hogy amikor ez a bűntudat van, akkor éppen Isten beszél hozzád, hogy gyere hozzám. Ugye, mert ez a valós bűntudatnál van, a hamisnál meg az ördög beszél hozzád, és nincs ok, csak sok lehetőség, és egyre mélyebb esüllyedsz. Teljesen elbátortlan, tehát szétmarcangolod magad. Hogyan teszünk különbséget? Van 3 teszt. 3 jó kérdés, amit föltehetünk. Ezek segíteni fognak abban, hogy meghatározzuk, hogy most valós, vagy hamis bűntudatunk van. Az első kérdés ez az, hogy embereken van a fókuszom, vagy Istenen? Így ott vannak a kérdések a kis papíron. Emberek vagy Isten? Fókusz. Tehát a valós bűntudat az egy isteni ítéletből fakad. Hogy Isten azt mondja egy bukásra, hogy ez nem helyes. Oké? Tehát igazából azt érzem, hogy Isten hogyan gondolkodik a felől a bukás felől. Hogy ez nem volt jó. Ez nem jött össze. Viszont ott van a hamis bűntudat. És azt fogod észrevenni egy hamis bűntudatnál, hogy egyszerűen majd meggebetsz azért, hogy megfelelj. Nem Istennek, embereknek. Vannak ilyen típusú emberek, akik mindig az utolsó kérésnek próbálnak megfelelni, és közben ott van egy busznyi ember az elméjükben, akiknek szintén meg akarnak felelni. És tipródnak az életben, mert képtelenség megfelelni embereknek. Képtelenség. Úgyhogy garantált a bukás. És ezek az emberek, akik ilyen hamis bűntudatban élnek, mondhatjuk azt, hogy egyszerűen függői. Függői lesznek a bizonyítási vágynak. Az elismerésnek. Tehát olyan, mint vannak ezek az adrenalin függők, akik az extrém sportokat csinálják, muszáj, hogy érezzék azt az injekciót valahol, nem tudom, hogy hova, véráramba kerül be, egy löket. Ezek pedig nem élvezik, mert tipródnak tőle, de nem tudnak másképp élni. Tehát folyamatosan valakinek meg kell felelni. Tehát mindig, bármi jön a képbe, bármilyen esemény, bármi. Egyszerűen azon gondolkodnak, hogy akkor itt mit fognak gondolni, ott mit fognak gondolni, ha ezt csinálom. És Isten, és az a legrosszabb az egészben, hall Istentől, és aztán azon gondolkodik, de hát ez hogy fog tetszeni másoknak, mit fognak gondolni mások, mit fogok akkor majd mondani. És nem tudják Istent követni. Leragadnak. És megpróbálnak megfelelni másnak, de nem Istennek. Tehát ember vagy Isten van a fókuszban. Ember vagy Isten van a fókuszban. És emberek teljesen, tehát totálisan kikészítik magukat. Totálisan kikészítik magukat. Túl nagy az elvárás önmaguktól. Ja. Ez a másik kérdés. Ott van. Azt mondja, bizonytalan vagy specifikus? Bizonytalan vagy specifikus? Ezt már említettem egy kicsit. Igazából ez az, amit mondtam, hogy hát nem tudom meghatározni, most miért érzek bűntudatot. Vagy meg tudom-e határozni, hogy miért érzek bűntudatot. Tehát bizonytalan vagy specifikus? Bizonytalan vagy specifikus? Tehát a legtöbb esetben, amikor ez a bizonytalanság van, akkor ott az ördög van a háttérben. Tehát az ördög beszél hozzád, nem Isten, amikor bizonytalanság van. Amikor Isten akar valamit mondani ezzel kapcsolatban, hogy most rosszul csináltam valamit, akkor az egyértelmű lesz. Egy rámutat. Ding-dong. Tehát ez tényleg olyan lesz, mint amikor ez a lámpa meggyullad a műszerfalon. Tehát Isten határozottan úgy, hogy értsem, nem fog, ha magyarul beszélek, nem fog kínaiul beszélni hozzám. Tehát Isten úgy szól hozzám olyan szinten, ahogy én megértem. Tehát emberré lett, olyan lett, mint én. Hogy vonjon magához. Hogy vigyen magához. Tehát amikor beszél hozzám a mai nap, hogy holnap egy olyan szinten fog hozzám beszélni, hogy én ezt megértsem. Hogyha ez nincs, akkor ez hamis bűntudat. Úgyhogy igazából ezért is szoktam például én üzenetekben specifikus lenni. Tehát nem elvontan felhőkben beszélni, hanem Ha megnevezek problémákat, akkor megnevezek problémákat. És megpróbálok úgy megfogalmazni a dolgokat, hogy ez érthető legyen. Mert Isten specifikus. Isten határozott. Tehát Isten nem hamis bűntudatot akar adni, hanem valós bűntudatot, mert ez az, ami visszavezet a vele való közösségre. Tehát ezt azért adta. Ezt az érzést, a bűntudatot. Ja, úgyhogy ami ködös, vagy homályos, vagy érthetetlen, az nem Istentől van. Ja, tehát amikor Isten közölni akar velünk valamit, akkor azt nem fogod elmulasztani. Tehát az olyan, hogy eljössz szerdán Isten tiszteletre, arról a dologról fogsz hallani. És aztán próbálsz elmenekülni, és mit tudom én, rámész a Golgota rádióra az interneten, vagy elkezdesz olvasni egy keresztény könyvet, vagy az Eleven rádió, és ott is van egy üzenet, vagy a Mária rádió, és ott is egy pap prédikál, és mindegyiknél az a dolog lesz, amit Isten akar veled közölni. Ugyanaz a probléma. Mert Isten ott is úgy fog hozzád beszélni, hogy megértsd, és hogy meghalljad. Ezért van az, hogy amikor szolgálunk a gyülekezetben, ne gondold azt, hogy hát nem akarok egy üzenetet se kihagyni. Ne, hogy nem hagysz ki. Ha Isten beszélni fog, ha beszélni akar hozzád, akkor beszélni fog. Nem akar, amikor éppen kint vagy a bölcsibe, vagy valahol, hanem akkor fog beszélni hozzád, amikor bent ülsz. Mert volt már ilyen. Nem itt, máshol. Hogy hát én nem akarok üzeneteket kihagyni. Hát lehet, hogy akkor a legfontosabb üzenetet hagyod ott kint ki. Mert Isten valamit ott kint akar neked üzenni. Gyerekeknél, vagy valahol. Ja, úgyhogy Isten specifikus. Aztán a harmadik kérdés. A harmadik kérdés, hogy szabályok vagy kapcsolat? Szabályok vagy kapcsolat? Amikor ezzel a hamis bűntudattal küszködsz, akkor ott van ez a hatalmas nagy érzés, hogy megszegtem a szabályokat. Amikor pedig a valós bűntudattal küzdködsz, akkor ez megbántottam valakit. Megbántottam a férjemet, megbántottam a feleségemet, megbántottam a gyerekemet, megbántottam a szomszédot, megbántottam a főnökömet, megbántottam a beosztottamat, megbántottam mindenkit. És ez a különbség a kettő között. Szabályok vagy kapcsolat? Szabályok vagy kapcsolat? Úgyhogy ezért veszélyes ez a dolog, hogy taninak lenni. Mert sokszor keresztények kifogást keresnek arra, hogy miért nem növekednek, és azt mondják rá, hogy ők taniak. Nem tudom, hogy ismerős ez a kifejezés, hogy tani. Ragaszkodunk a tanításunkhoz, mint egy kőbevésett valamihez. Ami nem baj, de a kapcsolatok fölé emeljük. És megbántunk embereket, megbántunk azért, mert mi taniak vagyunk, és keresztül gázolunk embereken. És azt mondjuk, hogy hát mi csak tartjuk magunkat az igéhez. Ja. Szabályok vagy kapcsolat? Szabályok vagy kapcsolat? És akkor mondhatom azt, hogy lehet, hogy jó néhányan, akik azt mondogatják, hogy ők taniak, vagy lehet, hogy a bűntudat motiválja az egész életeket, és azt gondolják, hogy ők a szellemiek, és a többiek meg természetiek? Hívők. Ajaj. De hirtelen megfordítottam a dobozt. Ezt most hullik minden az aljából a tetejébe. És előfordul, igen, előfordul, hogy emberek azt gondolják, hogy taniak, mert nekik sokkal fontosabbak a szabályok. De az a baj, hogy ezen a ponton már átváltott a kapcsolat vallása. Vallása. Tehát az Istenvel kapcsolat, az már nem kapcsolat, hanem egy vallás. A gyülekezetben mondhatjuk azt, hogy ez egy kötelesség, és nem egy vágy. A szolgálat. Tehát a kötelességem lesz, és nem egy vágyam, hogy életet adjak át, hogy ez segít másokat, hogy ez szolgál másoknak, hogy ez kommunikálja az én részem a gyülekezetben a másik felé, hogy szeretem, hogy törődök vele. Hanem ez a kötelességem. KKK. Keresztény kutya kötelességem. Ja, úgyhogy a hamis bűntudat az megvakítja Istennek. csodálatos munkáját. Tehát elvakítja. Ebben a fajta életben már Isten csodálatos munkája nem lesz ott. Lesz egy kötelesség, lehet, hogy lesz egy buzgalom, lehet, hogy lesz egy precizitás, egy tökéletességre való törekvés, de nem Istennek a csodálatos munkája lesz. Hanem csak egyfajta megkötözöttség, amit igazából az emberek szabályának való megfelelés hajt. Te melyiket szeretnéd? Én tudom, hogy én melyiket szeretném. Ja. Úgyhogy bár mindegy, vagy nem mindegy, de igazából akármelyik bűntudattal is küszködsz, az legyen a valós, vagy legyen a hamis, megvan a módja, hogy hogyan bánjunk el ezzel. És megvan az ember módja, és megvan Isten módja. Tehát itt megint csak ketté válik a dolog. És van, ahogy az ember próbálja megoldani ezt a bűntudat dolgot, és aztán van, ahogy Isten. Most megnézzük gyorsan ezt, hogy az ember hogyan próbál ezzel elbánni. Tehát ott van ez a check engine lámpa. Ott van ez a figyelmeztető lámpa, hogy nézd már meg a motort, mert valami gáz van vele. Mi történik, amikor kigyullad? Mit teszel? Hihetetlen, hogy emberek mire képesek. Tényleg, ha például megnézzük, tehát az első emberpárt, hogy mit tett. Tehát tipikusan így bánnak ezzel a lámpával ma az emberek. Tehát ahogy az első emberpár 1 Mózes 3-ban az első férfi, első nő bűneset, az első bűn. És valószínűleg, most egy kicsit erről beszélünk, azonosulni fogsz velük. Ja. Tehát 1 Mózes 3-ban azt mondja a Biblia, hogy kis fügefa leveleket aggattak magukra. Kis cukik lettek, aranyosak. Kerestek valamit, amivel eltakarják ezt, meg azt. Megpróbáltak Istenről elbújni. És aztán, amikor kilettek hívva, vagy Ádám kilett hívva, és Ádám azt mondta erre, hogy hát tudod, Isten, féltem, mert hogy észrevettem, hogy mezítelen vagyok, és ezért elbújtam. De különben is az az asszony, akit te adtál nekem, az bírt rá engem arra, hogy egyek ebből a gyümölcsből. Tehát itt van 3 módja, ahogy az ember elbánik a bűntudattal. Mikor már megcsinálta a hülyeséget. De ez zárójelben hagyta egy moda, hogy amikor Ádám evett az almából, közvetlen közelébe volt Évának. Ki kapta a parancsot? Nem Éva kapta, Ádám kapta a parancsot, hogy nem ehetnek. Akkor még Éva nem is volt. És aztán ott volt közvetlen mellette, amikor evett. És még nem is volt bűnös. Még nem is volt benne bűn az életében. Tehát ez azt jelenti, hogy nem kellett ahhoz bűn, hogy engedetlenek legyenek. Igen, ez az ártatlanságnak az időszaka volt. Dönthettek így, még dönthettek úgy. De ijesztő. Ijesztő abból a szempontból, hogy egy keresztény férfi mennyire passzív tud lenni, pedig ott van Isten ereje, Isten hatalma és Isten tekintély az életében, és mennyire vissza tud húzódni, és nem áll ki, nem áll fel két lábra Isten igéjére. Ez egy hasonló helyzet ehhez Ábrahám. Hajlandó volt eladni a feleségét, úgymond, elárulni a feleségét. Csak hogy mentse a bőrét. Emlékeztek, amikor Egyiptomba mentek, mert éhínség volt. Egy az megijedt az éhínségtől, holott volt ígérete Istentől. Megijedt, elment Egyiptomba. Ott pedig kész volt akár feláldozni a feleségét. Azt mondja, hogy a testvérem. Csak azért, hogy mentse a saját bőrét. Ideig tud süllyedni egy férfi, egy férj, egy Istent követő szellemi férj. Lesz most a következő egy-két napban egy-két nagyon kihívó bejegyzés a blogon a férfiak számára, úgyhogy ajánlom figyelmetek. Ajánlom figyelmetekbe. Ez a passzivitást fogja célba venni. Tényleg, férfiaknak van a nagyobb része az agyuknak ez az üres doboz. Az üres doboz. Tehát a nőknek hihetetlen komplikált húzalozás, minden jobb félteke, agyfélteke, hihetetlen összefüggés, összekötődés van. Férfiaknak meg az agyuknak a nagy része az üres doboz. És jól érzik magukat ott, és szeretnék, ha békén hagynák őket ott. Szerinted miért van az, hogy tehát szerinted melyik része működik a férfi agyának, amikor ezt csinálja? És nem egy adást néz. Észrevettétek már a fiúk? Nem egy adást néz. Körülbelül fél percenként váltogatja a csatornát. És ezért megy az agyára a feleségnek, hogy a fél... Álljál már meg egy csatornán, legalább azt nézzük valameddig. Jó, vannak kivételek, persze. Vannak női és férfiak és férfias nők. De vannak ilyenek. Vagy a horgászatot miért szeretik annyira a férfiak? Persze vannak nők is, akik szeretik, de többnyire. Mert az üres doboz működik. Körülbelül ilyen. Vagy... Az üres doboz. Ja. Oké, tehát a három módja. Az első, a szégyen. Ott van a papírotokon, szégyen. A helye. Ott van a helye. Tehát szégyen. Gyakran szégyenérzettel válaszolunk a bukásunkra. Tehát rosszul érezzük magunkat. És figyelj, hogyha azt gondolod, hogy az elég, hogy rosszul érez magad miatta, akkor hagyd mondjam el, hogy az nem elég. Ez nem elég. Ez nem fog működni, hogy azzal rendbe ragd a bukásodat, hogy hát már elég rosszul érzem magam miatta. Nem, hát most még mit akarsz? Hát már egy hete rosszul érzem magam miatta. Szégyenkezem, szégyellem magam. Ja, tehát a szégyen az nem működik, az nem teszi rendbe. És ezek a fügefa levelek, hogy bujkálnak mögé, vagy takargatják magukat. Tudod, elfonnyad. Elhervad, és aztán kilátszik, amit nem akarsz, hogy kilátszódjon. Mert ilyen a fügefa levél. Kell egy új. Ja. Aztán a második, ez a rejtőzködés. Tehát elbújtak a bokrosba Isten elől, mert... Azt gondolták, hogy majd ott Isten nem látja őket. Ádám, viccelsz. Mint hogyha évekig nem járt volna együtt Istennel. Hűvös alkonyatkor, pucéron. teljesen jól érezték magukat Istennel. Mintha nem tanította volna Isten neki azt, hogy mindenütt jelenvaló vagyok. Azért, mert hűvös alkonyatkor jövök az... Mit tudom én, mit jelentem, hogy mindig veled vagyok, tehát nem megyek el máshová, mert akkor az a hely nem létezne, ha itt hagynálak, mindig veled vagyok. De itt most azt hitte, hogy ha ő elbújik, akkor elbújik Isten el, és majd nem látja őt a hülyeségével együtt, a bukásával együtt. Nem működött. Nem működött. Kipróbálták, elbújtak, de nem működött. Aztán a harmadik, a hárítás, vagy hibáztatás. Ez egy nagyon közkedvelt megoldás. És igazából itt egy kicsit humoros a történet. Mert elindul a apuka, húzta anyukát, anyuka meg a répát. Tehát... Kezdi Ádámmal, mert ő a felelős. Ádám mutat az asszonyra. Persze ezzel Istenre mutat, mert hogy te adtad. Az asszony mit csinál? Ez megmutat az ördögre. Aki meg nem tudja haptákba vágni magát Istenet, mert nincs lába, hiszen kígyó. Tehát... Még kezességet se tud vállalni a dologért, mert keze sincsen. Ja, úgyhogy vicces az egész helyzet. Tehát szégyen, rejtőzködés, hibáztatás. És mindezt csináljuk. Trükközünk, sokat trükközünk. Na most, Istennek is van megoldása a bűntudatra, végre eljutottunk ideig. De fontos, hogy ezeket megértsük, amiket elmondtam, mert nem fontos, hogy megértsük, mert így fogjuk nagyra értékelni Isten kegyelmének a munkáját. Így fogjuk megérteni azt, hogy tényleg egyedüli megoldás az Isten kegyelme ezekre a problémákra. Tehát, hogyan kezeli Isten a bűntudatot? Kegyelem. Oda lehet írni. Kegyelem. Mikor keresztény lettem, egy újjászülettem, az egyik kedvenc versem, és amit nagyon-nagyon súlykoltak belém, az 1 János 1.9 volt. 1 János 1.9. De ha elismerjük bűneinket, akkor megtapasztaljuk, hogy Isten hűséges és igazságos. Megbocsátja bűneinket, és teljesen megtisztít minden gonoszságtól. Tehát amikor elismerjük bűneinket, megtapasztaljuk. Tehát ez fontos része. Tehát a Károli, ez nem is érezni ki a Károliban, hogy erről van szó. De a bűntudatnál ez egy nagyon fontos dolog, a megtapasztalása Isten megbocsátásának. Tehát azt mondja, hogy amikor elismerjük. Tehát amikor elismerjük. Ez az a rész, ami elbánik a bűntudattal. Ez Isten kegyelmének az egyik fontos része. Az a rész, hogy elismerem. Hogy egyáltalán elismerhetem. Hogy egyáltalán megszólalhatok, miután elbuktam egy szent Isten előtt, hogy elbaltáztam, és mehetek hozzá, úgy, ahogy vagyok, a nyeletlen baltával, mindennel, a talicska ostobasággal, amit összegyűjtöttem a mai nap, de mehetek oda ő hozzá. És aztán azt mondja utána, hogy ő hű és igaz, hogy azt mondja, hűséges és igazságos. Tehát amikor elismerjük bűneinket, akkor megtapasztaljuk, hogy Isten hűséges és igazságos. És mit mond? Megbocsátja bűneinket. Az első, amiről egy kicsit többet beszélünk most, az, hogy elismerjük a bűneinket. Tehát elismerni a bűneinket. Tehát azt mondod, hogy Isten, megcsináltam. De nem azt mondom, hogy oda néz, milyen jó megcsináltam. Isten, ezt jó megcsináltam. Ezt jól elbaltáztam. Ezt jól elszúrtam. Ja. És ami nagyon fontos, azt mondja, hogy elismerjük bűneinket. Tehát nem elismerjük a szükségeinket, hogy szükségem a megbocsátásra, Isten. Nem elismerjük a problémáinkat, hanem a bűnünket. Nem elismerjük a csalódottságunkat. Már megint csalódtam magamban, Isten. Hanem azt mondja, elismerjük a bűnünket. Mit jelent ez, hogy bűn? Bűn. Ha legegyszerűbben akarom megfogalmazni, akkor ezt jelenti, hogy Én. Tehát ez a legegyszerűbb, a legkönnyebb, mondja, hogy megjegyezd. Hogy én. És ez a céltévesztés, mert a cél az Isten, és nem én. Én. Tehát a bűn az az, hogy minden rólam szól. Hogy minden rólam szól, és azt mondom Istennek, hogy bocsi, de most úgy a magam módján fogom élni az életemet, Isten. A magam módján, ahogy én gondolom, az én terveim alapján. Ja. Jó ez a kis lámpa, amit kivilágít a ezen a műszerfalon, nagyon jó, de ezt most úgy figyelmen kívül hagyom, mert megyek a magam módján, magam útján. Szerintem az úgy tényleg jól néz ki, szép sárga fénye van. Biztos van valami haszna, jó, tehát ha sötétben vagyok, akkor még jobban néz ki, mert úgy sárgásan világítanak minden ott a műszerfalon belül, tehát jól néz ki. De én csak megyek a magam módján, a magam útján, úgy, ahogy én szeretnék. Ez a bűn. Én. És tök mindegy, hogy a világ hogy néz rám, hogy hú, ez egy erkölcsös ember, ez egy jó ember, rendben vannak a tettei, a cselekedetei, mert nekik megpróbál megfelelni. A szabályoknak megpróbál megfelelni. De, vagy mindegy, hogy abszolút erkölcstelen ember. Tehát ezen a szinten mindegy, hogy erkölcsös vagy erkölcstelen. Ha maga útján jár, ez bűn. Tök mindegy, hogy mi a végkifejlet az életének. Hogy emberek azt mondják, hogy ez egy erkölcsös ember, jó ember, vagy egy rossz ember. Ha a maga módján éli az életét, a maga útját járja, és nem Isten útját, akkor ez bűn. És kihagyta Istent a képből. Úgyhogy ez a bűn. Ja, úgyhogy amikor ott van a bűn az életünkben, akkor két dolgot teszünk. Az egyik álcázunk, vagy megpróbáljuk álcázni. Tudod, ilyen kommandós hálót húzunk rá, hogy Isten onnan föntről ne lássa, beleolvadjunk a környezetbe. Meg kommandós ruhát veszünk föl, megpróbáljunk beolvadni a világba, hát ha Isten nem vesz észre. Vagy szembeszállunk a bűnnel. Tehát vagy álcázzuk a bűnt, vagy szembeszállunk vele. Ja. Tehát amikor szembeszállunk, akkor az első dolog, amit tennünk kell, hogy elmondjuk Istennek, hogy szembe fogunk szállni vele. És ez ezt jelenti. Elismerem. Elismerem. Tehát hogyan ismerem be a bűnt? Hogy ismerem be a bűnt az életembe? Nagyon egyszerű. Elmondod. Elmondod. Csak elmondod. De nem úgy mondod el, vagy ne, hogy azt gondolod, hogy ő nem tudja, és akkor éppen most informálod Istent, hogy elbuktál, meg hogy ő nagyon jól tudja. Nagyon jól tudja. Csak ő is nagyon jól tudja, hogy ahhoz, hogy én ebből meggyógyuljak, és egy nagyobb, magasabb szinten jöjjek ki ebből a helyzetből, nem egy lerombolt és agyonvert szinten jöjjek ki ebből a helyzetből, ahhoz beszélnem kell róla. Oda kell jöjjek ő hozzá, és el kell ismerjem. Beszélnem kell. Úgyhogy őszintének lenni Istennel. 69. Zsoltár. 6. vers. Istenem, te tudod, milyen balga voltam. Vétkeim nincsenek elrejtve előtted. Tehát ez is egy megvallása ennek. Tehát nincs nehezebb dolog annál, mint hogy rejtegetni a dolgaimat Isten elől. Tehát nem tudom. Nem tudom elrejteni a dolgaimat Isten elől. És igazából ez a rejtegetés hihetetlenül megviseli az embert. Hazudozni állandóan saját magadnak. Mert valahol belül tudod, hogy Istennek, tehát nem tudsz hazudni. És hihetetlenül árat fizetsz érte. Úgyhogy miért rejtegetnénk Istenen, amikor elbuktunk? Csak beszéljünk róla neki. Beszéljünk róla. Legyünk őszinték vele. Aztán nem csak azt jelenti ez, hogy elismerjük a bűneinket, hogy beszélünk róla, hanem azt is jelenti, hogy azt mondom, amit ő mond erről a bűnről. Mert maga az elismerni, vagy beismerni, ebben az 1.9-ben, az ez, hogy homologeo, ami azt jelenti, hogy ugyanazt mondani. Tehát mondjam én ugyanazt erről a dologról, erről a bukásról, erről a bűnről, mint amit Isten mond erről a bűnről. Tehát értsek vele egyet. Értsek vele egyet. Ez nem jó, és fáj, és bánt másokat. Ugyanazt gondolom, Isten, amit te gondolsz erről, a bűnről. Teljesen egyetértek veled, hogy amit tettem, az nem helyes. Tehát ezt jelenti elismerni, vagy beismerni. Oké, hogyan teszem ezt? Hogyan teszem ezt? Hogyan mondom el Istennek? Ima. Ez ima. Tehát beszélhetsz Istenhez. Akár most, ebben a pillanatban. Megemlíteted Istennek ezt. Ezért mondtam, hogy a várakozásom az, hogy Isten gyógyítson ezen a mai órán. Tehát ne csak információ átadás legyen erről, hogy tudjunk róla, hanem ha Isten éppen kapargat valamit most a napokban a szívedben, akkor legyen ez a mai nap a gyógyulás napja. Hidd el, ő hall, és meghallgat téged. Csak beszélj hozzá. Mondd el mindazt, ami ott van benne, amit tettél. Csinálsz egy listát az elmédben. Lehet, hogy valaki olyan annyira vizuális, hogy akár azt is meg lehetne csinálni. Nem találtam fényben, de megcsináltam volna. Hogy írunk egy listát, mint a mai napról, vagy az elmúlt hétről. Fogjuk, bedobjuk ebbe a fénybödönbe itt, és meggyújtjuk. Ja, elégetni. Mert erről szól 1.9. Hogy odamész hozzá, elismered, ugyanazt gondolod, és megbocsátja bűneidet. Ami azt jelenti, hogy kész, vége. El van felejtve. El van felejtve. Egyszer és mindenkor. Mert az ő kegyelme minden bűnt, de minden bűnt betakar. Minden bűnt. Úgyhogy mondd el nyugodtan Istennek. Mondd csak el. Ja. Aztán még mit lehet tenni? Mit jelent még ez a beismerés? Nem csak mondd el Istennek, hanem Jakab 5.16 azt mondja, hogy valljuk meg egymásnak a bűneinket. Ez nem csak azt jelenti, hogy valaki ellen vétkeztem, és egy módon bevallom, és bocsánatot kérek tőle, hanem bátorít bennünket az írás arra, hogy legyen egy barátom, akivel erről beszélhetek. Legyen valaki, aki annyira közel áll hozzám, hogy amikor rábukom, neki elmondhatom. Mert azt mondja Jakab 5.16, hogy valljátok meg egymásnak a bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy Isten meg tudjon titeket gyógyítani. Tehát ennyire komoly ez az egymás élet. Nem csak együtt mosolygunk, vagy egymásra mosolygunk. Hanem van olyan ember az életemben, akin ki tudom sírni magam a vállain. Nem mindenkin, ez nem egészséges, de legyen egy ember olyan. Legyen legalább egy. És ennek az a jelentősége, hogy amikor elmondod, akkor ez az ember azt fogja neked mondani, egyez veled együtt, sír, de azt mondja, hogy hát ezzel én is küszködtem. És egyszerűen, mikor az ember úgy rágja magát, és gyötri magát, hogy milyen rosszat tett, és az ördög is rásegít, akkor itt van egy barát, aki azt mondja, hogy én nem vagy egyedül. Én is ugyanígy gondolkodtam, tettem ugyanezt. De köztünk marad. De tettem ugyanezt. Nem vagy egyedül ezzel a problémával. Isten engem például megszabadított ebből. És hogy van benn gyógyulás, van benn szabadulás, ne aggódj. Ja, Jakab 5.16. És ez segít, mert azt mondod magadban, hogy de jó, nem vagyok egyedül. Hogy nem az, hogy legalább többen meghalnak velem együtt, nem erről van szó, hogy ez nyugtat, hogy másnak is fáj, nem erről van szó, hanem az, hogy nem vagyok ezzel egyedül. Isten már nem egy szűz területre élt Isten valakivel, hanem ez ebben már más is, ezen a helyen Isten már járt emberekkel. És szólt hozzájuk, és bátorította őket, és nem azt a piros gombot nyomta meg, ami a megsemmisítés gombja, hanem az a bizonság ennek az embernek, hogy Isten szerette őt. Isten kiszerette abból a helyzetből őt. Isten meggyógyította őt. Isten bátorította őt. Nem megsemmisítette, nem elpusztította. Azért, mert megbocsátotta a bűneit. Mert ő is oda ment egyszer Istenhez, és azt mondta, hogy elismerem. És Isten hűséges és igazságos. És ezt tapasztaltam meg, amikor oda mentem ő hozzá, hogy én vétkem. És Isten megbocsátotta. Úgyhogy mondd el Istennek, mondd el egy barátnak. Ja, és így bánik el Isten a bűntudattal, hogy elmondjuk neki. Ja, és aztán vannak, akik erre azt mondják, már tettem. El nem tudod képzelni, hányszor megvallottam már ezt a bűnömet. 25 éve már vallom hetente. Beszéltem már komolyan, nem komolyan, mindenhogyan Istennel, de valahogy ott van. Ott van, és nem tudok tőle megszabadulni. És ott van. És magyarul ezzel azt mondja, hogy nem azt, hogy nem tud megszabadulni tőle, hanem nem tudja elfogadni a megbocsátást. Tehát nem érzi, hogy Isten megbocsátott neki. Ez itt a probléma. És aztán a bűntudat hajt, a bűnnek az ereje a törvény, és aztán ez hajtja őt, hogy újra, és újra, és újra megtegye. De csak azért, mert még nem ismeri Isten kegyelmét. Úgyhogy ezért mondtam rögtön az első órán, hogy mondjuk azt hangzatos szavakkal, a hitvallásunkban benne van, hogy kegyelem. De vajon azáltal élünk-e? És tanuljuk, növekszünk el, ez a parancs, 2 Péter 3.18, vagy növekedjünk a kegyelemben. De ne áltassuk magunkat, hogy azért, mert mondjuk, már azáltal élünk, mert az egész rendszer, amiben felnőttünk és nevelkedtünk, az nem a kegyelem rendszere. Úgyhogy tehát elismerem. Elismerem. Ez itt a másik része egyenes 1.9-nek. Nem csak meg kell vallani, hanem bíznunk kell Isten jellemében. Bíznunk kell Isten jellemében. Rengetegen megvallják a bűnüket, elismerik a bűnüket, de soha nem ismerik meg se ismerik azt a tényt, hogy Isten megbocsátott nekik. Tehát megvallják, elismerik, de nem ütnek el arra, hogy Isten nekem megbocsátott. És pont ezért nem is érzik a megbocsátást az életükben. Pont azt, amit Isten odaadott. Ingyen. Ingyen. És ez az a rész, hogy ő hűséges és igazságos. Istenre számíthatsz. Istenre mindig számíthatsz. Ő nem olyan, hogy följéved, és azt mondja, hagyjál már, nincs kedvem, hagyjál már, lusta vagyok, hagyjál már, nincs pénzem, hagyjál már. Istenre mindig számíthatsz. Istenre mindig számíthatsz. Számíthatsz az ő hűségére. Számíthatsz az ő hűségére. És ismerek embereket, akik azért nem tudnak közel kerülni Istenhez. Mert egyszerűen nem érzik a megbocsátást. És ez egy csapda. Ez egy csapda. Mert az igazság az, hogy minél közelebb kerülök ő hozzá, annál inkább fogom érezni a megbocsátást. És közben pont ellenkezőképpen gondolkodnak. Pont ellenkezőképpen gondolkodnak. Először nagyon megbocsátnak kell érezzem magam, hogy közelebb merjek menni Istenhez. Minél közelebb kerülök ő hozzá, annál jobban fogom érezni megbocsátást. Tehát amikor oda kerülünk Istenhez, vagy ott közel kerülünk Istenhez, aki mellesleg nagyon-nagyon szeret téged és engem. A fiát adta értünk. Az egyszülött fiát adta értünk. Tehát amikor oda kerülünk, közel kerülünk ő hozzá, akkor tényleg érezhetjük az ő megbocsátását, amikor elbaltázunk a dolgokat. Tehát tényleg átélhetjük. Úgyhogy és hogy amíg megtartjuk a tisztes távolságot Istentől, vagy egy karnyújtásnyi távolságot, addig nem fogom érezni az ő megbocsátását. Ezért mondja az 73. Zsoltárban, pont egy ilyen jó kis bűntudatos Zsoltár, hogy Isten közelsége oly igen jó nékem. Azt mondja, hogy ha háborognának a veséim, akkor egy oktalan állat vagyok. Ami azt jelenti, hogy ha a lelkem jelez, hogy valami nincs rendben, és nem kapcsolok, hogy itt valami, hogy éppen nem Isten közelségében vagyok, akkor olyan vagyok, mint egy eszetlen állat. Nem, amikor háborognak a veséim, a lelkem háborog, nincs békém, akkor egy dolgot kell tegyek, bemenni Isten jelenlétébe. Belépni Isten jelenlétébe. Beszélni ő hozzá. Mert most mit jelent Isten jelenlétébe menni? Most használjuk ezt a kifejezést, de mit jelent? Hát mindenhol ott van Isten. Most hogy? Fő kell valami ruhát venni? Vagy mit jelent bemenni Isten jelenlétébe? Mit jelent ez? Ez, hogy beszélek ő hozzá. Hogyha pipa vagyok, akkor pipán beszélek ő hozzá. Ha ideges vagyok, akkor idegesen beszélek hozzá. De beszélek ő hozzá. Ha értetlen vagyok, nem értem a helyzetet, beszélek ő hozzá. Csak beszélek ő hozzá. Zsidók 10.22. Ezért őszinte szívvel és a hit bizonyosságával közeledjünk Istenhez. Hiszen a szívünket Jézus vére megtisztította a rossz lelkismerettől, vagy bűntudattól, ahhoz hasonlóan, ahogy a tiszta víz lemos a testünkről a piszkot. Tehát Jézus megszabadított bennünket a gonosz, vagy rossz lelkismerettől, a bűntudattól. Megszabadított. És erről szólt a kereszt. Hogy megszabadított. Hogy nincs miért bűntudatom legyen. Mert már valaki fizetett azért a bűnért. Tehát nem kell. A bűntudatnak csak ez a lényege. Nem, hogy én fizessek érte, amit elkövettem, hanem csak menjek vissza ő hozzá. Beszéljek ő vele, Istennel. És lássam meg, hogy ez a kereszt, ez elbánt ennek a következményével. Értékeljem nagyra Isten munkáját, Isten kegyelmét, Isten jellemét. Mert én elbaltáztam, és ő meg mit tesz? Beletesz valamit az életembe, bűntudatot, amivel ezt az idétlen, ügyefogyott Botár Balást megint magához hívja közel. Az ilyentől megszabadulnak a világba. Ha valaki elbaltáz, meg elbénáz állandóan. Isten pedig a legtökéletesebb, az meg beleszerel még egy jelzőberendezés is, a bűntudatot, hogy odahozzon közel magához megint. Mi ez, ha nem Isten kegyelmének csodálatos volta? Ja, emlékszem, amikor korizni tanultam még, hogy Őrhely Zsolti mondaná kislánykoromban, akkor szerettem kapaszkodni a korlátba, a palánkba, szélen. Mert mindenféle ilyen rémtörténetek mentek suliba, és meg minden, hogy valaki elesett, és kezén levágták az ujját, meg mit tudom, hogy elvérzett ott, meg néztük a hoki VB-t, és akkor valakinek a nyakát elvágta, és az tényleg meghalt. Meg mit tudom én, és akkor tudod, hát elképzeld magad, hogy na, én nem fogok elesni. Úgy, így esek el. Nem teszem le a kezem. Nem esek el egyáltalán. És tényleg annyira biztosra mentem, hogy nem estem el. Mert kapaszkodtam a korlátba végig. de nem tapasztaltam meg a korizás örömét. Nem mertem kimenni középre és korizni, és élvezni azt, hogy siklok, hogy milyen jó, és de az úgy fog történni, hogy el fogsz esni. El fogsz esni. De aztán felállsz, és mész tovább, és próbálkozol, és megint zakózol egyet, de megint felállsz, és csinálod, és felállsz, és aztán tapsolnak az olimpián, mert megnyerted. Mert ők is így tanultak meg. De rengeteg keresztény ragaszkodik, megint csak a tanhoz visszatérek, a szabályhoz. És nem tapasztalják meg Isten kegyelmét. Mondják, kapaszkodnak az elvekbe, a szabályokba, ragaszkodnak hozzá, de nem tapasztalják meg, hogy milyen Isten kegyelmével élni. Mert nem akarnak elesni. Csak az a baj ezzel, hogy nem is szabadok. Nem szabadok. Ja. Nem szabadok. Úgyhogy Isten azt mondja, hogy csak élvezd az életet. Ja, ott vagy benne a jégpályán. Zsidók 12 azt mondja, hogy a bizonyságnak a fellege vesz körül. Szurkolnak neked kintről. Szurkolnak, a bizonyság fellege, emberek szurkolnak. Bátorítanak, hogy korizz. Bátorítanak, és kimelsz nyugodtan, mert tudhatod, hogy Isten megbocsátott neked. Tehát amikor elesel, nem gáz, mert fölállhatsz. Tehát amikor az elesel, az nem azt jelenti, hogy te eltűnsz ugye a jégbe egy hup, és akkor benyelt. Az elesőknek ez a sorsa. Nem. Tudjuk, hogy Isten kegyelme miatt, a megbocsátás miatt, ha elesem, fölállok. Fölállhatok simán, és mehetek tovább. És folytathatom. Ja. Isten kegyelméből. Úgyhogy Isten arra hív, hogy élvezzük. Élvezzük az ő kegyelmét. De hát elesek, igen. Igen, nem vagy tökéletes. Ja. De felemel, és új erőt ad. És elesel, és felemel, és messzebb tudsz menni. Elesel, felemel, most megint messzebb tudsz menni. Elesel, felemel, most még hosszabban, most már 20 másodpercet is állva tudsz maradni a jégen. És mindig csak növekszel. De itt tudsz csak növekedni, ha elesel. És ő felemel. Ha kapaszkodsz kint, akkor nem fogsz megtanulni korizni. Nem fogsz megtanulni Isten kegyelmével élni nap, mint nap. És lesz egy szuper szabályos életed, Tani, ahová Isten élete csak ritkán jár vendégségbe. Ja. Aztán a harmadik, fogadd el Isten megbocsátását. Tehát azt mondja, hogy vald meg, ő hűséges, és megbocsátja a ti vétkeiteket. Megbocsátja bűneinket. Teljesen megtisztít minden gonoszságtól. Tehát fogadd el az ő megbocsátását. Fogadd el. Ő megtisztít minden gonoszságtól. Teljesen megtisztít. Teljesen. János 3.18. Aki hisz benne, nem kerül ítéletre. Tehát ez a mi sorsunk. Hittünk, nem lesz károsztatásunk. Nem lesz. Soha. Soha. Ja, úgyhogy fogadjuk el Isten megbocsátását. Ez azt jelenti, hogy soha nem fogok utána elbukni. Dehogy. Nem fogok hibákat elkövetni. Ugyan már. Dehogy nem. Dehogy nem. De amikor megteszed, akkor tudod, itt van egy János 1.9. Megvallom. Elismerem a bűnömet. És felismerem azt, hogy ő meg akar nekem bocsátani. Sőt, nem ott bocsát meg nekem, hanem a kereszten már megbocsátott nekem. És itt igazából arról van szó, hogy én megtapasztaljam ezt az egészet, hogy növekedjek. Tehát Isten azt akarja, hogy megtapasztaljam ezt a megbocsátást. Ja, úgyhogy Isten elbánt minden következménnyel. Minden következménnyel. Isten kegyelme. Oké, tehát elfogadni megbocsátás, ez valami ilyesmi lehet. Apech tartozásom van mondjuk. És egyszer csak azt mondják, bemész az apákhoz, hogy érdeklődsz, hogy mennyit kell ülni a tartozás fejében. És azt mondják, hogy hát kifizet, valaki kifizette. De valaki kifizette. Valaki kifizette. És csak csodálkozom, mert ezt nem mondják. Ja. És azt mondod, de hát én nem fizettem érte. Hát valaki kifizette. És akkor milyen az ember? Elfogadja, oké, valaki kifizette, tehát tényleg ott van az egyenleg és 0 forint. És azt mondja, oké, tehát én nem fizettem érte. De mi van, hogyha csak a gép hűlt meg, az ő számítógépük, és aztán majd 2 hónap múlva meg előjön, hogy mégis tartozom. Akkor meg ülök, mint az iszap. De. Tehát ez az apró betűs gondolkodás, mert ugye elhitették velünk, hogy mindenben van apró betű. Mindenben van apró betű. Vagy ott van, hogy na mindegy. A lényeg az, hogy azt mondja az APEC igazgatója, rendben van, Botár úr, írok magának egy levelet. Rá fogom írni, hogy mennyivel tartozott, ki van fizetve teljesen, 0, rárakom az aláírásomat, ott lesz a pecsétem. Ha bárki ezentúl jön, hogy ő maga tartozik, akármennyivel is, egy dolga van, csak mutassa föl. És mutassa meg, hogy az én aláírásom van rajta, én vagyok annak a főnök, aki magához bármikor bekopogtathat, és számon kérheti ezt a pénzt. Mutassa meg, mert ki lett fizetve. Ki lett fizetve. És ez a helyzet velünk. De ez hozna különbséget. Tehát másképp, amikor nincs ez a papír, akkor tényleg az ember elbizonytalan. De amikor ott a papír, az hoz egy magabiztosságot, nem? Az segít. És így vagyunk ezzel, itt a Bibliánk. Isten aláírásával. Isten pecsétjével. Ott van a Szent Szellem pecsétje szívünkben. El vagyunk pecsételve számára, hogy mi az övé vagyunk. Ha nem bocsátott volna meg nekünk, akkor nem pecsételt volna el. Ez, hogy elpecsételt, az azt jelenti, hogy az övé vagyok. Tehát akkor már nem lehetek másé. Úgyhogy amikor jön a valamelyik főosztályról a sátán, a főosztályvezető, és próbálja számon kérni rajtam a tartozásomat, akkor csak mutatok neki egy papírt, hogy tessék, itt a papír! Ez jó, hogy nem lesz benne a videóban. De körülbelül így kell a sátánnak bemutatni. És azt mondod, hogy ki lehet fizetve, szia sátán, elmehetsz. Nem. Ja, úgyhogy. Igen. Ja, úgyhogy ennyi volt mára. A könyvünk, a Bibliánk tele van lókötökkel, még pár név, ott van Ábrahám, ott van Mózes, ezek mind lókötök voltak, elszúrták. Ott van János Márk, az Új Szövetségben, Abcselben egy gyáva nyuszi volt, ott hagyta a csapatot, aztán Pállal volt egy kis konfliktus, ott van Pál, tehát mindegyik követette el hibát, De ne engedjük meg soha, hogy a bűntudat a legjobb barátunk legyen. Jó, tehát ne engedjük, hogy a bűntudat az közel férkőzzön. Mert ott van a kegyelem, amivel elbánhatunk az egésszel. A bűntudat az annyira a barátunk, hogy jelez, hogy menj vissza Istenhez. Menj oda Istenhez, beszélj vele, mondd el neki. És ennyi. Jó? Úgyhogy, Urunk, köszönjük neked a te kegyelmedet. Tényleg a te kegyelmed mindenre megoldás. Mindenre. És csak bízunk a te jellemedben. Annyira jó, hogy számíthatunk rád. Tényleg sajnáljuk azokat a dolgokat, amikor embereket megbántottunk. Téged megbántottunk. Csak köszönjük. Köszönjük a megbocsátásodat. Hogy megtisztítottad a mi lelkismeretünket a bűntudattal. Tényleg csak annyi, hogy oda menjünk hozzád, és egyetértsünk veled. És aztán futhatunk szabadon, bűntudat nélkül, megbocsátva, megtapasztalva a megbocsátást. Köszönjük, Urunk, csodálatos kegyelmedet. Jézus nevében, ámen.